Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Remélem, hogy ez az adás minden rendben le fog menni. Figyelmeztettek, hogy itt néha csatlakozási problémák vannak. Az Isten segítségével remélem megússzuk. Drága testvérek, a kompendiumnak a 45. pontjánál fejeztük be, tehát az első mondatot elkezdtem magyarázni, és most a második mondatra fogok rátérni. Tehát csak egy röviden visszatérve az első mondatra, Isten a teremtett világban és az Ószövetségben is mutatja háromságos létének bizonyos nyomait. De a Szent Háromság belső élete a puszta emberi értelem számára megközelíthetetlen. Tehát egyrészt ennek kapcsán leszögeztük, hogy egyrészt azt, hogy Isten háromságos, egy Isten, de három személyben, ezt egyáltalán józan paraszti ésszel nem lehet kikövetkeztetni. Ezt vagy az Isten kinyilatkoztatta önmagáról, vagy nem tudjuk. Másrészt, amit hozzátettem a múlt alkalommal, és azt mondom, hogy nem fejeztem be itt egy gondolatmenetet a személy szóval kapcsolatban, az, hogy a személy szó, persona, a görögben ez a proszópon, ez nem létezett a görög-római bölcseletben, ezt a kereszténység alkotta meg ezt a szót, finomította annak a fogalmát, amit a szó jelent, annak a mögötte lévő fogalmat kifinomította, lehatárolta, hogy pontos jelentése legyen, mert csak így tudott beszélni arról, hogy Krisztusban egyetlen személy van, de két természet. És a Szent Háromságban egyetlen természet, de három személyben. Nagyon röviden, hogyan lehetne megfogalmazni, mi az, hogy személy? Talán azt lehet mondani, ez egy bizonyos értelemben határfogalom, a személy az, aki teljességgel szubjektumként birtokolja önmagát, mind kifelé, mind pedig befelé. Tehát neki egzisztenciája van, egyrészt kifelé a világban létezik, másrészt pedig a befelé teljes önállósága van, és tudja önmagának a kereteit, határait, tud önmagáról, teljessége tud önmagáról. Itt egy pillanatra csak gondoljuk el, hogy az ember azt is tudja, hogy tud. Az ember valamiképpen birtokolja magát az értelmét is. Tehát az ember éppen ezért nem az értelme és az akarata, mert van valaki, aki ezt a kettőt birtokolja, és aki ennek a kettőnek a birtokában viselkedik, beszél, megválogatja a szavait, megválogatja a tetteit, dönt, hogy mit, milyen érték mellett kötelezi el magát, és milyen érték szerint mélyíti el a cselekedeteit, érzelmeit, önmagának az egész lényét. Igen. Ez a valaki, ez az értelmes valaki, aki birtokolja önmagát, na ez a személy. Tehát az ember, aki birtokolja minden valóságát, ezért mondom, hogy egyfajta határfogalomnak is lehet nevezni, mert nagyon nehéz megragadni, ott van a Szent Háromság. Azt mondjuk, hogy egyetlen isteni lényeg, egyetlen isteni igazság, dicsőség, kegyelem, és ezen a bevezettem a mai katekézisünket. De mégis hárman birtokolják azt. Három személy az, aki azt egymástól függetlenül, tehát mint valóságos önmaga, és mégis tökéletesen egymással kommunióban, illetve unióban, a Szent Háromság unitászában birtokolja ezt az egyetlen egy isteni lényeget. Tehát itt nekünk nagyon-nagyon fontosak ezek a fogalmak, ezek a nem teljesen, nem mindent elmagyarázó fogalmak, de hangsúlyozott, az nem ellentmondás, és nem ellentét, hogy azt mondjuk, hogy egy Isten, de három személyben, egyetlen isteni lények, de három személyben, legfeljebb nem értjük. Nem értjük, mert azt látjuk, hogy az embernél egy ember az egy személy, egy ember az egy természet, egy ember az egy önálló valóság, és mit jelent az, hogy egyetlen egy személy, valóság, de három személyben? Ezt nem tudjuk. Ja, hogy azt sem tudjuk, hogy mit jelent Krisztusnál, hogy egy személy, de két természet. Ezt leírjuk, körülírjuk, levonjuk belőle a konzekvenciákat, legalábbis a skolasztika levonta belőle még az értelmes konzekvenciákat, aztán ami jött az új teológiával, azt felejtsük el. És ennek óriási következményei vannak az emberi életre nézve, amit a múltkor is próbáltam felvázolni, hogy számunkra a Szent Háromságtan minden elvontságával együtt nem egy halott elvontság. Ott a Szent Háromság, mi meg itt vagyunk. Mi tiszteljük azt, hogy olyan, ő meg tiszteli, hogy mi itt vagyunk, és kész. Na, ez nem így működik. Mert Isten azt mondja, hogy a Szentírásban, hogy megteremtette az embert képére és hasonlatosságára, férfinak és nőnek teremtette őket. Az embert egyes szám, őket többes szám. Tehát az ember minden méltóságával, minden emberségével, emberi lényegével, férfiúi és női, nem vagy, hanem és, mert csak mert az ember, ezt nem itt kéne elmondani, de ide is illik ezt, hogy azt értsük meg testvérek, különösen most, hogy látjuk az LGBT, hogyan forgatja föl az egész világunkat. Ma reggel épp olvastam, hogy most a vérfertőzésnek a törvényesítését próbálják elérni egyesek a nagyvilágban. Tényleg az ember azt mondja, hogy eddig is azt mondtam, hogy a pokolnak, a hazugságnak és az aljasságnak nincsen határa, legfeljebb a pokol feneke. Nos, ezt látjuk kibontakozni a világunkban. De a sztori mindig ott kezdődik, testvérek, hogy megtagadni a férfi és a nő kettős egységét. Ennek az első nagy alakja, végül is azt lehet mondani, hogy a történelemben így úgy mindig megvalósultak a különböző ingyom-mingyom szektákban és vallásokban, ahol nem ismerték el a férfi és nő egyen rangúságát, de különböző jogait. Ez nagyon fontos dolog. Egyen rangúság, de attól még különbözőek a jogok, és itt nem arról van szó, hogy felszállhatok-e én is a buszra, meg az asszony is, hanem arról van szó, hogy nekem nincsen jogom gyereket szülni. Neki pedig nincsen joga traktorosnak lenni. Mert ha én nem megyek a traktorra, akkor nem tudom neki biztosítani azt a lakást, azt a környezetet, amiben ő gyereket szüljön. De ha ő felmegy a traktorra, akkor nekem nem fog gyereket szülni. Mert az ő teste nem arra való. Tehát nyilvánvaló, hogy a természetnek vannak olyan eleve adott törvényei, amelyek a jogainkat lehatárolják, megszabják, neki olyat ad, ami nekem nincs, nekem olyat ad, ami neki nincs, de az a kettő egymáshoz van rendelve. És amikor eljön a harcos feminizmus, amely nem a nő jogát akarja, egyen rangúságát akarja elérni, hanem egyen jogúságát mégközben mindenben, és most már odáig eljutunk, hogy hogyan lehetne Józsi bácsinak is valahogy kialakítani, hogy hadd szüljön ő is gyereket. Tehát testvérek, itt vége mindennek, ami zsidó kereszténységnek nevezünk. Itt vége mindennek. És ahol ez leomlik, ott bármi jöhet. Ott bármi jöhet. Tehát ez nyilvánvalóan látható. Visszatérve a Szent Háromságra. Hogy jön ez ide? Úgyhogy az Isten a saját képére és hasonlatosságára megteremti az embert, férfinak és nőnek teremti őket, az embert a kettő egységében, és itt rá kell mutatnunk a Szentírásnak a szóhasználatára. A második teremtés történetben ott van, hogy megteremtette Isten az embert, és az ember csak ugye ember. Az ember. Nem bizonyos értelemben csak akkor tudjuk meg, hogy ez férfi, amikor a Szentírás kifejezi, hogy és Isten az megteremtette a nőt. De a férfi az nem tudja, hogy ő férfi, amíg nincs ott a nő. A nő nem tudja, hogy mit jelent nőnek lenni, amíg nincs ott a férfi. Csak kettős egységben lehetséges a dolog. Tehát az egyik csak a másik által, a férfi csak a nőnek való önajándékozás által kaphatja vissza önmagát, mint megismertet, mint megfogalmazottat, mint megdicsőítettet, stb. De ez csak úgy lehetséges, hogy ő valóban megdicsőíti a nőt, hogy ő valóban odaadja magát ajándékba a nőnek, és így a nő, és viszont adja magát, a nő viszont adja, visszaadja őt most már megismerte, megfogalmazottan, értelmesen, stb. Tehát csak a kettős egységben lehet ezt elképzelni, és köztük a szeretet, illetve az házasságban a szerelem. Ez egy nagyon fontos dolog. Azért, mert azt mondja Jézus, hogy ahogy az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket, szeressétek egymást, ahogy én is szeretlek benneteket. És utána Szent Pál azt mondja, hogy ahogy Krisztus szereti egyházát, úgy szeresse férje feleségét. Tehát ahogy Krisztus, ahogy az Atya szeret engem, mondja Jézus, úgy szereti ő az egyházat, ahogy Krisztus szereti az egyházat, szeresse férje feleségét. Tehát magából a Szent Háromság szeretetéből következik egy nagy csomó dolog arra, hogy férfi és nő között milyennek kell lennie a szeretetnek. Ide kell tenni azt is, hogy a püspöki gyűrű az nem pusztán a püspöknek az egyházmegye fölötti hatalmát jelenti, hanem azt is, hogy ő mint egy eljegyezte az egyházmegyét önmagával, vagy önmagát az egyházmegyével. Éppen ezért a fő szabály az, hogyha egyszer valakit püspöknek kineveztek egy egyházmegyébe, akkor az maximum azért megy el egy másik egyházmegyébe, mert ott érsek vagy bíboros lett. De a püspök az főszabály szerint megmarad a saját egyházmegyében, mert eljegyezte magát. Tehát itt is a férfi és a nő kettős egysége az, ami megfogalmazódik, megmutatkozik, még ezeken a szinteken is, hogy a püspök és az egyház megyéje. Tehát a legszemélyesebb, legbensőségesebb közösség, kommunió, aminek ott kell lennie, és az egész elképzelésünket a világról, a társadalomról ez nagyon-nagyon erősen befolyásolja. Ha tetszik, ezt bizony kiterjesztjük a királyra, a király az országával szemben, hogyan egy atyai, de ha tetszik, akkor vőlegényi szeretetet kell megvalósítson az országgal, mint egésszel szemben. Tehát ezek mindig jelen vannak. És tegyük hozzá, a plébánosra is ez vonatkozik, hogy a plébános a saját egyházközségét úgy kell szeresse, mint férje feleségét, vőlegény a mennyasszonyát. Tehát ezek az ősi képek, amelyek valóban az egész embert írják le, és nem pedig valami tevékenységét. Hiszen papnak lenni, férnek lenni, püspöknek lenni, ugye felszentelt királynak lenni, az nem egy foglalkozás. Az egy megszentelt életállapot. Azt nem lehet elhagyni, azt nem lehet fölmondani, hogy ja, gyerekek, bocs, én most tulajdonképpen meg tetszik nekem a rendszergazdai szerep, és jól lehet keresni vele, elmentünk akkor számítógép rendszergazdának. Hát ez nem így működik. Tehát pap vagy te mindörökké Melchizedek rendje szerint, vagy püspök vagy fölszentelt király vagy, neked van egy kötelességed, amit a jó Isten előtt elvállaltál, hát akkor éld bele magadat, hogy nincs sereggel se este, amikor ne lennél az. Ugyanez vonatkozik természetesen egy férfira, egy nőre a házasság szentségében. Tehát az egész valóság, minden, a gondolat, az érzelem, az akarat, minden bele kell rendeződjön ebbe a képbe, ami éppen ezért személyes kép kell legyen már, pedig annál személyesebb nincsen, mint hogy férfi-nő, férfi-feleség, apa-anya. Hát éppen ezért ezek a legintimebb, legbensőségesebb képeink megfogalmazni a Szent Háromságot, és megfogalmazni az embert is, és ez a kettő, az emberi kapcsolat és a szentháromságos kapcsolat, illetve Krisztus és az egyház kapcsolata, ez a három, ezek egymásra vonatkoznak egyetlen analógiában. Na, tovább menve. Isten fiának megtestesülése és a Szentlélek elküldése előtt Izrael hite számára is megközelíthetetlen maradt a szentháromságnak a tanítása. Ezt a misztériumot Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki, és ez a forrás a minden további misztériumnak. Jó. Egyetlen dolgot szeretnék még itt elmondani, amit már bevezettem az előzőekben, a Szent Háromsággal kapcsolatban. Ha megkérdezzük azt, hogy mégis hogyan tudnánk ezt a végtelen, kifejezhetetlen isteni lényeget valamiképpen megfogni és kifejezni, és alkalmazni az analógiákban, a Szent Háromságtan krisztológia, illetve Krisztus műve, az egyház iránti szeretete, áldozata és a férfi és nő szeretete és áldozata kapcsán. Mit tudunk meg? Szent János apostol azt írja az evangéliumában, ha jól emlékszem, a 13. fejezet, hogy Jézus azt mondja, Atyám, megosztottam velük a dicsőséget, amelyben nálad volt részem, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egyek vagyunk. Hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egyek vagyunk. Persze itt egy analógiáról van szó. Tehát, hogy hasonló legyen a mi egységünk, az Anyaszent Egyház egysége, a Krisztus által nekünk adott dicsőségben, mint amilyen az Atyának és a Fiúnak az egysége, az örök Isten, Atya, Fiú, Szentlélek hármas egységében, dicsőségében. Megtudtuk tehát ezt, hogy Atyám, megosztottam velük a dicsőséget. Ezáltal a dicsőség által mi egyesülni tudunk. Tehát, és csak ezáltal a dicsőség által tudunk egyesülni egyetlen szent egyházban. De mit tudunk meg erről a dicsőségről még? Szintén János evangéliumának első fejezetében ott van, láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit igazság és kegyelem tölt be. Tehát ez a három fogalom, ez nagyon-nagyon szervesen összefonódik. Igazság, dicsőség, kegyelem. Nézzük csak ezt. Mi az igazság? Az igazság egyrészt egy dolognak önmagában adott igazsága, tehát a természete vagy a lényege által adott igazsága. Tehát egy kutyának akkor is megvan az igazsága, hogyha senki nem nézi és senki nem fogalmazza meg. Egy kő, hogyha évmilliárdokon keresztül ott van egy helyen, akkor is ugyanaz a kő marad, mint hogyha megismernék. Tehát az igazság az, ami az emberi megismerés nélkül is. Azonban, amikor megismerjük a követ, ez nagyon fontos, hogy a követtől nem változik, az követtől nem lesz megismerté. Egyesek azt mondják, ha egy virágot megismerünk, a virág valamiképpen állítólag érzékeli azt, hogy az ember szereti a virágot, és jobban nő tőle, nem tudom, nem akarok belefolyni ilyen New Age-es spekulációkba, hát abszurdum, nincs, nem lehetetlen, és nincs benne semmi ördögi, hogy még egy virág is valami vegetatív szinten megérezze az emberi szeretetet, hiszen biztos, hogy az isteni szeretetben részesül. Az állat azt látjuk, hogy igenis az ember szeretetét megérzi, viszonozza, kiváltja, igényli, és az embert megismeri, mint gazdáját, a gazdi pedig lehetőleg megismeri a kutyát. Azonban a gazdi a kutyában csak annyira tudja megismerni önmagát, hát amennyiben a kutya reflektálja. Az ember, akiben meg tudja ismerni önmagát, az a másik ember. És egyrészt az ember az emberben, másrészt a férfi, mint férfi, csak a nőben. Csak a nőben. A nő nélkül nem tudja megfogalmazni a férfit, mint olyat. És a nő nem tudja megfogalmazni a nőt, és megélni a nőséget a férfiség nélkül. Tehát egymásnak kölcsönös önajándékozásban tapasztalják meg a férfiséget és a nőséget, tudják azt megfogalmazni, amit megtapasztaltak, élik meg az ember igazságát, hogy mit jelent az ember, az emberség önmagában, ami nem férfi, nem nő, az emberség, mint egy elvont fogalom, de mégis csak férfiségben és nőségben jelenik meg. Tehát nincsen másképp, az embert még nem láttuk járkálni az utcán. Csak férfiakat és nőket láttunk. Mert csak így áll fenn, méghozzá egymáshoz rendelten. És akkor, amikor az ember igazságáról beszélünk, az embernek a megismeréséről beszélünk, akkor ez nagyon fontos, hogy az férfi megismeri a nőt, a nő megismeri a férfit, és ebben a kölcsönös önátadásban ismeri meg az emberséget, mint férfiút és nőit. De másképp az emberség nem adott, és másképp nem ismerhető meg. És minél mélyebben a férfi átadja a férfiségét a nőnek, annál mélyebben tudja a nő reflektálni, viszonozni a férfi férfiségét a maga nőségében, a maga elismerésével, a maga fogalmiságával, helyeslésével, stb. És így áll fenn az igazság. Nagyon érdekes ez, hogyha ezt kifejtjük, hogy igen, ez így áll, vajon Szent Háromságban mit mondunk? Azt mondjuk, hogy az atyától születik a fiú. A fiúban az atya mindent kimondott. A fiú önmagának az a legteljesebb, egyetlen szóban, mint egy benső fogalomban való önkimondása. Ő benne reflektálódik, ő benne ő atya. A fiúban ő atya. A fiúnak az időtlen, tökéletes örök születésében ő örök atya. Ő örök szerető, és viszont szeretett. Ő örök adó, és viszont kapó. Tehát a Szent Háromságban ott van az istenség tökéletes ismerete, az istenség tökéletes kimondása, és a fiúval együtt birtoklása a Szentlélek szeretetében. Tehát ez egy kép, tehát ez egy fogalmilag valamit azért érzékeltető kép, azt gondolom. Tehát így ezt meg lehet fogni, drága testvérek. A másik dolog, ja, bocsánat, még visszatérve az igazság. Az igazság hova tartozik mindenek előtt? Az értelemhez. Az értelemhez egyrészt az elméleti értelemhez, másrészt pedig az elméleti értelemnek a elvei alapján a gyakorlati értelemhez. Tehát az értelem síkján tudjuk megragadni azt, hogy mit is jelent ez a bizonyos dolog. Isten ismeri önmagát, és az atya a fiú által nem egyszerűen ismeri magát, hanem az atya a fiú által, mint atya ismeri önmagát. Ismeri egész istenségét. De a fiú által, mint atya Isten van, létezik. A fiú pedig az atyától, mint fiú Isten létezik. A lényeg nem változott. Csak egy személyes kettős egység van ott, a harmadik személyben, a szeretetben. Ugyanígy a férfinél és a nőnél az emberi igazság nem változik, de csak akkor bont, hogy a Szent Háromságban nem bontakozik, az embernél azonban kibontakozik. Fokról fokra, időben, térben ismerjük meg önmagunkat a szeretetben. Ez különleges módon működik a férfi és a nő között az önátadásukban, hogy mint megismerik egymást, mint egymásban önmagukat, mint férfit és nőt, mint férjet és feleséget, mint apát és anyát, és csak együtt megy, és csak együtt működik a szeretetben. És megint itt jön a szeretet, hogy az atya és a fiú a szeretet lelkében egyesülnek, úgy az férfi és a nő a szeretetben egyesülve ismer. Birtokolja az igazságot, növekszik az igazságban. Tehát ezt így lehet valahogy elmagyarázni. Ezért ez az igazság, ez megmutatkozik aztán Krisztus és az egyház között is. Krisztus mit hoz el? Az igazságot. Persze nem az egy meg egy, az kettő igazságát, amit egyáltalán nem tagad, vagy azt, hogy milyen csodálatos mondjuk egy jó fokhagymaleves. Ezeket az igazságot nem tagadja. Ő a természet fölötti igazságot hozzá. A legeslegfontosabbat, az örök igazságot, a minket fölemelőt, a minket meggyógyítót, amit tényleg ki kell nyilatkoztatni. És átadja az egyháznak. Az egyház pedig hálás érte, és viszont adja önmagát Krisztusnak. Azért az igazságért, amely igazság őt élteti, amely igazságból ő megszületik, az Anyaszent Egyház növekszik, felnő, és a mennyek országában egyesül az ő vőlegényével, Krisztussal. A következő, a dicsőség. Ugye a dicsőség mit jelent? Tehát hírnév dicsérettel. Lényegében úgy lehet ezt érzékeltetni, hogy az jelenti a dicsőség, hogy jó veled lenni. Tehát nem egyszerűen, hogy ismerlek, hanem ismerlek, és jó, hogy vagy. Ez az akarathoz kötődik. a dicsőség, megdicsőülés, megdicsőítés, az mindig azt jelenti, hogy akarlak, vagy akarva vagyok. Ezért az embernél mindenek előtt a legfontosabb, hogy Isten akar minket. A szeretetnek egy nagyon-nagyon fontos dolga ez, hogy mindig a szeretet az ismeretben gyökeredzik, de az akarat valósítja meg. Az akarat kivitelezi azt. Természetesen az akarat nem tud semmit akarni, amit az értelem nem fog föl, valamilyen szinten legalább, elégségesen. De az akaratnak akarnia kell, és annak kell megmutatnia, megvalósítani a szeretetet. Tehát éppen ezért az atya és a fiú akarja egymást. Miért? Mert akarja önmagát. Mert nem tudja nem akarni egymásban önmagát. A férfi és a nő ugyanígy akarja önmagát, egymásban akarja önmagát. Igen, ez a legönzőbb önzetlenség. Nem jó az önző szó. A legnagyobb önszeretet az ember számára, hogy elajándékozza önmagát. Tehát csak is ebben az önajándékozó szeretetben tudja magát igazán szeretni, mind a férfi, mind a nő. Másképp nem tud eljutni egyszerűen az emberségének a kiteljesedésére, amelyhez hozzátartozik az, hogy ha férfi és nő, és így kell kiteljesednie, akkor meg kell ismerni ember. De az ember attól ember, hogy értelme van, meg akarata van. És ez enélkül az értelem és akarat nélkül nem tud kiteljesedni. Ezért minden ott kezdődik, hogy meg akarok ismerni. Ismerni. Tudni. Ez az legemberibb törekvés a világon. Így teremtett meg minket jó Isten. Ezért a mennyek országa is abban áll, hogy ismerjük az Istent. Meg fogjuk ismerni, és mivel annyira ismerjük, annyira nyilvánvalóan ismerjük, hogy minden, de mindent betölt nyilvánvalósággal, ezért nem tudunk rosszat akarni, mert látjuk kristálytisztán a jót, és ez a jó meghatároz bennünket. Tehát a dicsőség az akarathoz tartozik. Isten akarja önmagát a maga szent háromságos egységében, Krisztus akarja önmagát, ahogy elküldte őt az atya, és akarja az egyházat, és ezt közli az egyházzal a maga kegyelmi önátadásában, a szent áldozatban, a kereszt szent áldozatában, és az eucharisztiában való velünk létében. Újra és újra megszületünk tőle, táplálékot kapunk tőle, erőt kapunk tőle. Ezt csak így lehet megfogalmazni. Ő akar minket, mi pedig akarjuk őt. Mert ha nem akarjuk őt, akkor a világ urát akarjuk újra és újra kivetni ebből a világból, ami nem fog összejönni. De ahogy egyszer megpróbálták, és nem jött össze, most se fog összejönni. Tehát a jó Istennek nem tetszik az a világ, amely a legalapvetőbb dolgokat megtagadja, nevezetesen azt, hogy egy darab Ádám, egy darab Évát bírhatott feleségének, és mondta nekik az Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Tehát ha ezt megtagadjuk, mi az, ami megmaradt éppen? Semmi. Ha a férfi és a nő Istentől rendelt kettős egységét átírjuk, megtagadjuk, relativizáljuk, mi az, ami éppen maradt? Újra és újra csak azt tudom mondani, testvérek, ebben belepusztul a romantika. Ebben belepusztul a férfi, a nő, a lovagi eszmény, minden a világon. Látjuk a lovagi eszményt is, mindent elkövetnek, hogy elpusztítsák, lehordják az egész eszményt, lovagi eszményt. Valami középkori csökevénynek, ami elnyomja a nőket, elnyom mindenkit, szó nincs ilyesmiről. Meg egy történelme van, hogy miért alakult ki, hogy az anyaszent egyház hogyan gondozta ezt az eszményt, és hogy hogyan köszönhetik a nők a maguk méltóságát, az udvari, a férfiak udvariasságát ezeknek az eszményeknek. Tehát nagyon fontos számunkra ez az analógia. Isten akar bennünket. Végül pedig, van még 5 percem, ha jól látom, a kegyelem. Hát igen, mi az, hogy kegyelem? Az ingyenes átadás. Tehát Istennél azt lehet mondani, ha ez a látó dicsőségét, az atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be, ami ott van az atya, a fia és a szentlek között, akkor azt lehet mondani, hogy ez a kegyelem a fiú és az atya között, és a Szentlélek erejében azt az ingyenes önajándékozást, magát ezt az aktust jelenti. És most vonatkoztassuk egy picit ezt a magára, ugye a házasságra, mert ott is ez kell, hogy létezzen, akarom az igazságot megismerni általad veled, és te megismered általam velem, akarom, hogy akarj engem, és én akarlak téged, és mindezt ingyen, azért, hogy te is ingyen ad nekem. Ingyen, tehát, hogy is mondjam, ennek az egésznek az az ingyenessége, hogy én ingyen felkínálom, én azt kérem, hogyha elfogadod, akkor add vissza magad. Krisztus ingyen adja a kegyelmet. Krisztus ingyen megvált bennünket. De ha a megváltásban részesülünk, akkor azt kéri, hogy egész valónkat adjuk oda neki, mert másképp nem tudunk az atyához menni a Szentlélek által, csak ha valóban odaadtuk magunkat a fiúnak, ha valóban az ő testvérei vagyunk, Isten fogadott gyermekei vagyunk, ha ezt elfogadjuk, akkor vagyunk képesek kizárólag csak valóban üdvözülni. Ezt másképp nem megy. És a kegyelem a Krisztus és az egyház között, tehát Krisztus odaadja nekünk ezt a kegyelmet, egyrészt a megszentelő kegyelmet, amellyel Isten gyermekei leszünk, az egyház tagjai leszünk, a Krisztus mennyasszonyának a tagjai leszünk, ez a habituális kegyelem, majd egyszer kifejtem részletesebben ezt a dolgot, amikor odaérünk. Tehát ezt a kegyelmet megadja nekünk, mint egy eljegyez bennünket magával, a Szent Háromság boldogságával, az örök élettel, és éppen ezért nekünk ezt az ingyenes ajándékot, miután elfogadtuk, viszonozni kell az egész életünkkel. Szóval ez, testvérek, egy ilyen kettős egység. Annyit arra rá kell mutatni, hogy mindig a férfiú principium, aki az első az adásban. Lásd, az atya az első logikailag az adásban. Krisztus logikailag az első az adásban. Jó lett itt, talán rá kell mutatni már most, hogy addig nem testesül meg az ige, amíg Szűz Máriában az Anya Szent Egyház el nem fogadja őt. Mert Szűz Mária igenjében a női principium, az Anya Szent Egyház elfogadja Krisztust. Mint egy eljegyződik vele egy spirituális szinten. Tehát mert Krisztus egyházának szűzanya a szűzanyánk az édesanyja, egyben tagja is, de az egyház mindig szűzanyát követi. Az engedelmességben, a figyelmességben, a tanulékonyságban Krisztus iránt. Tehát ez nagyon fontos. Továbbá még valami nagyon fontos. Hogy az igazságnál mondtam, hogy az egy természet fölötti igazság, amit Isten nekünk kinyilatkoztat, és ami a Szent Háromság önajándékozásából számunkra nagyon fontos, hogy mi is egyek lehessünk. A dicsőség is egy természet fölötti akarás, mert Isten nem egyszerűen azt akarja, hogy a természetünk szerint legyünk boldogok itt, nem, ő azt akarja, hogy legyünk boldogok vele. A természetünket meghaladó szinten. Ez nagyon fontos dolog. Ez megint a kegyelemhez tartozik. És végül pedig a kegyelem szintjén azt kell, hogy mondjuk, hogy éppen ezért ez egy természet fölötti kegyelmet igényel, természet fölötti ajándékot, szintet igényel, ami az a bizonyos tiszta ajándékozás, és enélkül az egyház nem tud élni, enélkül nem tud megfogalmazódni, éppen ezért itt kell mondani azt, hogy ez az a kegyelem, ami az egyház egész életében a legfontosabb. Az egyik a legfontosabb. Tehát ez az ingyenes adás, ajándékozása az Istennek mifelénk. Ez alapozza meg azt, hogy egyáltalán az értelmünk számára feltárja a természet fölötti igazságokat, az akaratunk számokat megerősíti, és feltárja az akaratunk számára az erőt, az igazság szerint képessít ez bennünket természet fölötti szinten Isten gyermekének lenni, ez mind a kegyeleműve. És ezért nagyon fontos a papságnak is, hogy persze rettentő fontos, hogy a pap tudjon tanítani. Rettentő fontos, hogy a pap akarja híveinek a megszentelődését, az üdvösségét, stb. De a legelső, amit akarnunk kell megszentelni, Mert én beszélhetek, én akarhatok, ez mindig az én. De ami mindenre nekem is erőt ad, és a híveknek is erőt ad, az az, hogy gyónás, szent áldozás, szentségirend. Ez az első és legfontosabb dolog. Mert a szentségirendben a természet fölötti jön el hozzánk, megszenti a természetest, és a természet fölötti igazságot, a természet fölötti akarást, a természet fölötti viszonyt adja a mi számunkra. Tehát testvérek, ez egy ilyen kettős egység. Láthatjuk, hogy mindig megkülönböztetem a természetes és természet fölött, itt ezről majd több szó lesz, vagy más szinten is szó lesz még, akkor, amikor az emberről lesz szó, a teológia, illetve filozófia, antropológiáról, valószínűleg nem soká. Hát hirtelen most ez az igazság, dicsőség, kegyelemmel kapcsolatban ez jutott eszembe, nem hirtelen, bocsánat, tehát azért ezt elgondolkodtam, nem is egyszer. Tehát ezt a misztériumot Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki, és ez a forrása minden további misztériumnak, drága testvérek. A Szent Háromság szeretete, a Szent Háromság egysége, igazság, dicsőség és kegyelem, ennek az igazságnak, Isten igazságnak, ennek a dicsőség, isteni dicsőségnek, és ennek az isteni kegyelemnek a birtokában tudunk csak egyesülni, csak ez tud bennünket egy gondolattá, egy akarattá, és egyetlen egy megajándékozott, alázatos Isten szolgájává tenni. Másképp nem megy. Ha bármire próbáljuk az egyház egységét alapozni, akkor kapufát lőtünk. Tehát ez legyen mindig bennünk alázatosságban, a befogadásnak a tudatában, és egy hihetetlen megajándékozottságnak a tudatában, hogy ennyire szeret minket az Isten a saját életének a stílusát, benső szerkezetét, kegyelmi, kölcsönös önajándékozását teremtette meg az emberben. Óriási ajándék, óriási kihívás, és csodálatos beteljesedés tartozik hozzá. Ez legyen, testvérek, a mi kegyelmi életünknek a célja. Ámen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.